Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elvándorlók és a menekültek világnapját ma tartja a katolikus egyház. Emlékezzünk, a konfliktusok, az üldöztetések és a gazdasági nehézségek miatt otthonukat elhagyni kényszerülőkre, és imádkozzunk értük. Boldoggá avatták az 1953-ban vértanúl halált halt Orosz Péter Pál görögkatolikus papot a kárpátaljai Bilkén szombaton. Az esemény alkalmából a vértanú szülőfalujában, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak. Közölte a Nyíregyházi Egyházmegye a távirat irodával. Orosz Péter Pál 1917-ben született Biriben, görögkatolikus papi családban. Szüleit fiatalon elveszítette, testvérével együtt rokonai nevelték, majd a munkácson a papként szolgáló apai nagybátyja vette magához. 1942-ben szentelték pappá, lelkipásztori szolgálatát káplánként Magyar Komját községben kezdte. 1944. december 19-én Rómzsa Tódor püspök titokban püspökké szentelte. A Vörös Hadsereg 1944-ben megszállta Kárpátalját, és megkezdődött a görögkatolikus egyház üldözése. Emiatt papi szolgálatát éjszakánként illegalitásban faluról falura járva végezte. Mivel nem volt hajlandó áttérni a pravoszláv vallásra, üldözték és elfogató parancsot adtak ki ellene. Egy alkalommal több napra börtönbe zárták, de szabadulása után is folytatta papi hivatását. 1953. augusztus 28-án Alsó Karaszlóban ismét elfogták, az őt kísérő rendőr a község határában, miután nem volt hajlandó tovább menni, közvetlen közelről fejbe lőtte. Holttestét néhány nappal később titokban hantolták el egy bozótosban, Beregkövesd közelében. Később kiásták, és az ilosfai rendőrkapitányság garázsában betonba ágyazták. Orosz Péter Pál földi maradványait végül 1992-ben találták meg, majd helyezték örök nyugalomra a Bilkei templom kertjében. A szlovák miniszterelnök szerint sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek, de ők már az első találkozásukkor elkötelezték magukat a szlovák-magyar kapcsolatok mellett. Robert Fico az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján azt mondta, úgy szeretné építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor Magyarországot. A szlovák kormányfő kiemelte, a Mária Valéria híd nem csak egy darab vas, hanem az emberek közötti kapcsolat jelképe. A hidakat pedig, akár csak az országokat, egyes emberek építeni akarják, míg mások lerombolni. Úgy fogalmazott, normális, jó emberek közé jöttem, és ez különlegesen kedves alkalom, tudva, mennyi hazugsággal és gyűlölettel támadnak minket az ellenfeleink, és hogy milyen sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek. Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra, hidegvérre van szükség, és újra el kell mondanunk, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, mondta Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján rendezett ünnepségen. Kiemelte, a brüsszeli háborús politika képviselői minden közép-európai országban jelen vannak. Könnyű felismerni őket, agresszívek, erőszakosak, fenyegetőznek, lőfegyverrel járnak lakossági fórumra, kivégzéssel fenyegetik a tisztességes embereket, és a templom kapujában idős papokat inzultálnak, sorolta. Aláhúzta. Nálunk ők mind Brüsszel emberei. A miniszterelnök arról is beszélt, aki követi és érti az európai politikát, az láthatja, hogy bennünket nem csak a közös történelem és kultúra, de a nemzetközi politika kihívásai is összekötnek. Végül az időjárásról. A szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Hajnalra foltokban pára köd képződik. Északkeleten és nyugaton helyenként élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szélvédett hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 13 és 18 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 80 éve hunyt el Bartók Béla, a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, aki nem csak műveivel, hanem népzenei gyűjtéseivel és pedagógiai munkásságával is maradandót alkotott. Életútja a bánsági Nagyszent Miklóstól a New York-i emigrációig ívelt, művészete pedig ma is élő és inspiráló. Bartók Béla életműve máig hat, zenéje egyszerre őrzi a népi hagyományt és nyit utat a modernitás felé, bizonyítva, hogy a gyökerekből fakadó művészet valóban örökérvényű. Népdalgyűjtő fonográfiától a New York-i koncerttermekig ívelő pályája azt üzeni, a hagyomány és a modernitás nem ellentét, hanem egymást erősítő erő. Bartók Béla 1881. március 25-én született Nagyszent Miklóson. Tehetsége hamar megmutatkozott. Édesapjától, akit több hangszeren is játszott, a hangszerek iránti tiszteletet kapta. Édesanyjától pedig zongorázni tanult meg. 9 évesen már komponált, 11 évesen pedig nyilvános koncerten mutatta be saját műveit. Zenei tanulmányait Pozsonyban kezdte, ahol Erkel Ferenc fia, Erkel László tanította. Majd a Budapesti Zeneakadémián folytatta tanulmányait. 1906-ban indult el a népzene gyűjtésének útján, Kodály Zoltánnal közösen több ezer dallamot gyűjtöttek a magyar falvakban, de nem álltak meg a határon. Román, szlovák, szerb és arab dallamokat is feljegyeztek. Bartók fonográffal járta a vidéket, sokszor egész nap gyalogolt, hogy egy-egy faluban elcsípje az idősek emlékezetében élő dalokat. Ez a munka nem csak a magyar, hanem a környező népek kultúráját is megőrizte, s meghatározó eleme lett saját kompozícióinak. Bartók színpadi művei közül a Kékszakálú hercegvára kezdetben kudarc volt. A kritikusok játszhatatlannak tartották, később viszont ez a mű lett egyik legismertebb operája. A fából faragott királyfi 1917-ben hozta meg számára a szélesebb elismerést, míg a csodálatos mandarin bemutatója 1926-ban botrányt kavart. Bartók megtapasztalta, hogy az újításai gyakran nehéz volt befogadni, de ő sosem engedett a kompromisszumból. Stílusát az erőteljes ritmusok, a népzenei motívumok és a modern harmónia világ ötvözése jellemezte.
Szakállú vára, nem tündököl, mint atyádé. Judit jössze még utánam. Nem hallod a fészmarad, anyád gyászba öltözködött, atyád éles kardot szíjaz, testvér bátyád lovat nyergel, Judit jössze még utánam.
Bye.
Bartók első felesége Ziegler Márta volt, akitől egy fia született. Második felesége a 22 évvel fiatalabb tanítványa, Pásztori Ditta zongora művész lett, aki nem csak társként, hanem előadóként is mellé állt, sok darabot mutattak be együtt. Bartók szigorú, zárkózott ember hírében állt, de családjához és tanítványaihoz mély szeretet kötötte. A családi élet tette lehetővé, hogy megalkossa a Mikrokozmosz 153 darabját, a fia számára írt műma a világszerte tananyag. Bartók híresen puritán életet élt, nem dohányzott, alkoholt sem ivott, étkezésében is szigorú volt. A zajokat nehezen tűrte, ha valaki köhögött egy koncerten, könnyen abba hagyta a játékot. Mindig hordott magánál egy noteszt, amelybe dallamokat, ritmusokat, sőt, a természetben hallott madárhangokat is lejegyezte. Bartók nem csak zeneszerző, hanem pedagógus is volt. Gyermekeknek és Mikrokozmosz című sorozatai a mai napig alapművek a zongora oktatásban.
Thank you.
Bartók előadóként bejárta Európát és Amerikát, de a 30-as évektől egyre inkább visszahúzódott a magyarországi közélettől. Rajongott a természetért, különösen a madárhangokért. Sok kompozíciójában, például a Mikrokozmosz egyes darabjaiban felismerhető a pacsirta vagy a fülemüle éneke. Nem véletlen, hogy gyakran hivatkoztak rá úgy, mint a természet zeneszerzőjére. 1940-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol kutatóként és zeneszerzőként dolgozott. Bár világszerte ünnepelték, mély honvágy gyötörte, és egészsége is megrendült. Még itt is születtek kiemelkedő alkotásai, köztük a Menuhin számára komponált hegedű szólószonáta, valamint az egyik legszemélyesebb műve a koncertó, amely egyszerre vallomás és búcsú. A koncertó Bartók leghosszabb szimfonikus kompozíciója, s nem csak az életmű, de az egész 20. századi zenekari repertoár egyik legnépszerűbb, legtöbbet megszólaltatott műve. Az öttételes szerkezet középpontjában az elégia áll, melyet két szkercó jellegű tétel keretez. A mű külső burka, a saroktételek szonáta szerkezetet mutatnak. Az elégia karakteréről Bartók azt mondja, gyászos sirató ének. Szerkezete láncszerű, itt három téma követi egymást. Ez alkotja a tétel magvát, amelyet kialakulatlan motívumok ködös szövete keretez. Most Kró György szavait idézzük. A hallgató a hárfa glisszandókban és a fafúvós futamokban rá fog ismerni a kékszakálú reminiszenciára, a könnyek tavának hangulatára. Ez vezeti be és csendíti ki Bartók egyik legszebb lírai tételét. Érezni itt is az éjszakai hangulatot, de a nocturne atmoszféra most megmaradt színelemnek. Ez a zene nem az éjszaka és az ember párbeszéde, ez monológ. A Kossuth, az első szvitt, a négy zenekari darab óta kíséri Bartókot ez a temetés hangulat, most levetkőzte minden külső, indulószerű jellegét, belső gyászzenévé szublimálódott. Vannak tragikusan komor, szinte ünnepélyes pillanatai, már-már egy vörös martivers pompájára emlékeztető timpani ütésekkel és hangdrapériákkal. Még ennek is el kell azonban tűnnie, amint a tétel közepe felé haladunk a székely sirató hang előtt. Nagyon fáj, mondja a muzsika, és Bartók elsiratja itt mindazt, amitől a 6. vonós négyes mesztó fináléjában oly felemelő búcsút vett. S egyre inkább belejátszik a hangulatba a honvágy, a kis fúvola a hitszerűen formált tétel végén, mintha a rég letűnt, soha vissza nem térő ifjúságtól, az otthontól búcsúzna. Bartók 1945. szeptember 26-án halt meg New Yorkban. Hanvait csak 1988-ban hozták haza, és Budapesten temették el. Ma már intézmények, díjak, fesztiválok, sőt egy kisbolygó is őrzi a nevét. Emlékháza a fővárosban, a Csalán utcában látogatható. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant mesztelen. Vajon tudta-e Ady Endre, hogy amikor papírral veti e sorokat, akkor miféle mélységek nyílnak meg? És a szavak milyen szédítő távlatok fölött kezdenek röpködni, egyáltalán nem tréfásan, mint a falevelek. Aki sohasem járt Párizsban, azt is szíven üti 4-5 szavas 16 sora. Mély benyomása lesz őszről, Párizsról és magáról Szent Mihályról is. Ady nyomán Párizs így lesz nekünk magyaroknak az ősz miatt még inkább szomorú. Nem Adiról, nem Párizsról, nem az őszről, hanem Szent Mihályról szeretnék azonban írni, akit beleköt a vers 16 sora az őszbe is, és a mi sorsunkba is. Talán jobban, mint gondolnánk. Két jelentős szentje van Európának, mondhatnánk őket akár Európa bástyáinak is, mindkettő alakja messze a felhők ködébe vész, Szent György és Szent Mihály. Mindkettőről annyit azért tudunk, hogy a sárkánnyal, az őskígyóval, a gonoszszal küzdő szentek, miközben katonák, akiknek fegyverviselési engedélyük van az Úrtól, joguk is és feladatuk is ugyanaz, hogy védjenek minket, védjék kereszténységünket, seregek élén álljanak a küzdelemben, és ha úgy hozza, a harcban. A történelemben voltak időszakok, amikor különösen is fontos volt ez a küzdelem és a harc. Európa védelme olykor egybeesett a kereszténység védelmével is. Nem elemzem, hogy ez jó volt vagy rossz, szeretnék csupán csak a ténynél maradni. Nem véletlenszerű az, hogy a francia Mont-Saint-Michel-től az itáliai Monte-San-Angelo-ig északról délre átszelve Európát, Szent Mihály alakja magasodik a csúcsok fölé. Nem kell azonban messzebb menni, kis hazánkban, szűkebb pátriánkban is ott vannak az oltáraink és szószékek magasán a harcoló szentek, lándzsával, karddal, pajzsal védik azt, amit elődeink megszereztek, gyakran hasonló eszközökkel. György és Mihály feladata a történelemben a kereszténység védelmében sokszor ugyanaz volt. Harcolva is védeni a keresztény hitet és annak hordozóját, az egyházat és benne az embert. György inkább a keleti határokat, Mihály inkább a nyugati határokat védte. Tavasznak és ősznek így lettek mérföldkövei. Naptári kezdete és vége ugyanannak a folyamatnak, valójában az emberi életnek. Kihajtásnak és behajtásnak, kiosztásnak és a begyűjtésnek. Védeni kellett, mert a kifosztás örök veszély. Vikingek, kelták, nyugati és keleti gótok, vandálok, hunok, germánok, tatárok, mohamedánok és más invázió árad befelé időszámítás előtti időktől erre a napjainkig is Európának nevezett földrészre. A mai, szintén nehéz időkben megkérdeztem egyik kollégámat, aki a történelemben nálam sokkal jártasabb, mit gondol, a múltban is ilyen harciasak voltak a mohamedánok? Vagy csak most érezzük a helyzetet túlzottan sokkolónak? Válasza az volt, hogy ők mindig ilyenek voltak, a különbséget azért érezzük intenzívebben, mert eközben az európai kereszténység elveszítette harciasságát. A küzdeni tudó és küzdeni akaró bátorságát. Lagymatagon megadjuk magunkat, úgymond, a sorsnak, és valamiféle álszeméremből vagy álhumánumból fakadóan inkább elfinomkodjuk a döntéseket. Engedünk a nyomásnak, ahelyett, hogy küzdenénk az értékeinkért. Majd így folytatta. Ha Franciaországot még látni szeretnéd, akkor most kell megnézni, mert 10 év múlva már nem az lesz, amit Franciaországnak ismerünk. Elért az ősz, és súgott valamit, ahogy Adival tovább viszem a gondolatot. Útiterv gyanánt kikerestem néhány dél-francia várost, és valóban elindultam, hogy megnézzem Szent Mihály kezében vajon ott van-e még a kard, vagy már lehanyatlott. Szent Mihály arkangyal kezében a kard általában nem használatos. Elég, ha figyelmeztetőleg tartja csak. Ölni, vágni, erőből szúrni inkább Szent György szokott. Mihályt azért állították oda, ahol van, hogy jelenlétével biztasson, bátorítson, és ha kell, távozásra késztessen. Tekintete, arckifejezése sohasem torzul el a küzdelemben. Bár olykor elsötétül, mert kívül a templomok ormáig is feljut a por és a korom. A belső térben, a főoltár fölött pedig a tömjén füst száll, és a gyertyák füstje 100 évek alatt belepi. Ritkán adódik, hogy Szent Mihály arcát közelről szemléljük. Milyen is lehet annak az arca, aki a fölséges szín előtt jár, és akinek serege föl alá száll az emberfia felett. Ha néha nap életünk egy-egy perc töredékében megnyílik az ég számunkra is, talán megpillanthatjuk ezt az arcot, Szent Mihály arcát. És beleremegünk, megrendülünk, mint Adi Párizsban az ősztől, vagy Avignonban egy kiállításon egy Biagio d'Antonio festménytől magam is. Illusztrációkból már ismertem az Örök Atya című festményt, élőben most láttam először. Adinál Szent Mihály útja remegett bele az ősszel való találkozás pillanatába, itt én, attól, amit a festményen láttam. A festmény bal szélén Szent Mihály az első pozícióban lebeg. Kezében a kard, amit talán eddig sose használt. Maga valójában szinte gyerek még. Nem a gonoszszal küzdő isteni hatalom kifejezése, hanem egy pattanások nélküli romlatlan kamasz a bűn előtti állapotból. Úgy gondolom, ő az a Szent Mihály, akit keresünk. A gyermekarc, aki ártatlan, és akinek éppen azért, mert romlatlan, egyedül neki van hatalma a romlás ellen. A tapasztalat itt csak árt. Ezért kérjük így, Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink,